Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk Mózes második könyvének 20. fejezetéből, az 1-től a 17. tartó ige szakaszokból.
Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a két mására, amik fenn az égben, lent a földön vagy a föld alatt, a vízben vannak. Ne imádj, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűneiért a fiakat, és harmad és negyed ízik, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz se azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, se kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tisztelt apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ülj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmi, ami a fele barátodé.
Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, hálásan köszönjük, hogy színed előtt állhatunk. Áldunk téged, hogy oltalmaddal vettél körül bennünket, és most is magad elé engedsz. Köszönjük, hogy Jézusra nézel, és ő érte minket ajándékozol meg. Kérünk, tedd ezt az órát is a te ajándékoddal. Köszönjük ezt a nagy kívánságot, hogy van szabad hozzánk, és szabad visszajönni hozzád, akármilyen messzire sodródunk olykor tőled. Köszönjük gondviselő szeretetednek sok jelét. De megvalljuk, semmi jót nem érdemlünk tőled. De köszönjük, hogy nem érdemünk szerint cselekszel velünk, hanem mérhetetlen gazdagságod és nagy irgalmasságod szerint. Urunk, rászorulunk a te bűnbocsátó irgalmadra. Olyan sokféleképpen vétkezünk ellened, sokszor már úgy is, hogy észre sem vesszük. Ajándékozz meg minket, kérünk, bűnlátással. Hadd lássuk a te szemeddel önmagunkat, és lássuk tisztátalannak azt, ami tisztátalan. Támaszd a szívünkben vágyat a tiszta és szent élet után. Teremts rendet a fejünkben és szívünkben. Teremts rendet az életünkben. Hadd kerüljünk vissza a helyünkre, a veled való igazi közösségbe, és hadd mélyüljön, erősödjön ez a közösség. Köszönjük, hogy te ilyenre tudsz elsegíteni minket. Könyörülj rajtunk, Urunk. Szentelkedd el munkánkodj bennünk tovább is. Szentelj meg minket egészen. Járja át a mi egész lényünket, a te lelked megtisztító, újjáteremtő ereje. Jézus nevében kérünk. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése,
Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igaznak mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, az igehirdetés alapigéjét Pál apostolnak az első korintusi leveléből olvasom. Az első korintusi levél 16. fejezetéből a 12. verstől. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az eledelért. De Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért. Az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek. Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövette az ember, kívül van a testén. De aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Amen. Kedves testvérek, hogyha a Bibliát olvassuk, akkor nagyon sok helyen találkozunk a paráznaság kifejezésével. És hogyha figyeljük az igét, akkor azt is látjuk, hogy a paráznaság, a parázna, vagy paráznaság, vagy paráználkodni szó, az sok összefüggésben fordul elő. És ezek mindegyikéről most nem tudok és nem is szeretnék beszélni. Csak néhányat kiemelni és hangsúlyozni ezek közül. Sokféle paráznaság van. Ahogy mondtam, nem csak a férfi és a nő kapcsolatára korlátozódik ez a kifejezés. Olvasunk arról az Ószövetségben több helyen, hogy Izrael népe bárvány istenekkel paráználkodik. És ezért Isten paráznának nevezi az ő népét. Ezékiel könyvében olvasunk így egy mondat kezdetet. Isten így szól az ő népéhez: halld meg, parázna, az Úr igéjét. Az Új Szövetséget, mikor olvassuk, akkor találkozunk azzal, hogy nem csak a férfi és a nő kapcsolatában lehet jelen a paráznaság, vagy az ő életükben, hanem mikor Isten gyülekezete hűtlen, akkor hűtlenné lesz Krisztushoz, a vőlegényhez, a mennyasszony, és paráznává lesz. Amikor Isten a 10 parancsolatban adta a 7. parancsolatot, akkor az először és kezdetben kifejezetten a házasságra vonatkozott. Héberül így hangzik ez a parancsolat: Ló Tináf. És az is nagyon érdekes, hogy amikor az Új Szövetségben paráznaságról és házasságtörésről olvasunk, akkor már nem csak egy szót olvasunk, amit esetleg különféleképpen fordítanak, hanem két görög szó is szerepel ebben az esetben. Az egyik, az egy olyan szó, ami mi köznyelvünkben is jelen van. A pornosz. Ebből származik a pornó kifejezés. A másik szó pedig a mojkosz. parázdaság és házasságtörés, mint hogyha szinonima lenne a kettő. Mielőtt azonban rátérnék arra, hogy mit is jelent ez a parancsolat az egész igének az összefüggésében, szeretném azt, hogy visszalépjünk a kiindulási pontra. Időnként szokták a lelkészeket azzal vádolni, hogy mindent Ádámnál és Évánál kezdenek el. Hát most valóban Ádámnál és Évánál indulunk. A teremtés történetnél. Hogyha a teremtés történetet végigolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Isten újból és újból azt mondja a teremtett világra, hogy és látta Isten, hogy amit alkotott, az jó. És úgy tűnik, hogy minden ideális a mennyen és a földön. Még nincs jelen a bűn sem, és minden adott ahhoz, hogy az ember élete teljes legyen. Adott a teremtett világnak a gazdagsága, az élővilág, a növények és állatok, és Isten ebbe a kész világba belehelyezi az embert, a férfit. És hogyha lapozunk egyet a Bibliában, és elkezdjük olvasni a második fejezetet Mózes első könyvében, akkor ebben a minden nagyon jó és minden nagyon szépben nagyon élesen hasít bele egy mondat, amikor Isten lenézett az emberre és így szólt, nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Az ember él egy ideális világban, de egyedül van. És Isten meglátja az embernek a magányát. És elvezet hozzá minden állatot. És az ember nevet ad az állatoknak. Ezzel mint egy hatalma alá hajtja őket. De arról olvasunk, hogy nem talál társat. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez élő segítő társat nem talál. Eltelt egy nap a gyönyörű világban, ahol elvileg minden jó, és Isten mindent jóvá teremtett, de a hiány az nem enyhül. Kell valaki olyan, aki hozzám illik. Az ember vágyik valakire, akivel teljessé és egészé lehet az élete. Akivel megoszthatja az örömét, a szépet, a jót, amit az Istentől kapott. És talán vágyik arra, hogy szeressen, és vágyik arra, hogy őt is szeressék. De ilyen társat nem talál. Pedig minden élőt látok. És akkor mély álomba zuhan az ember, és miközben mély álomba van, Isten gondoskodik a társról. Kiveszi a férfi oldalbordáját és asszonyát formája, és amikor a férfi felébred, és meglátja az asszonyt, a vágyakozása, a sóvárgása beteljesedik, és így kiállt. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. A Bibliában ezen a helyen egy különleges hebraizmus van. Egy olyan, ami nem ad vissza a magyar fordítás. Egy olyan kifejezés van, ami egy nagyon nagy újjongás, egy nagyon nagy öröm, hogy ez az, végre megtaláltam. Mondhatnánk azt is, hogy heuréka, végre megvan. Megvan az, aki után vágyakoztam, akivel teljesé lehet az életem. Igen, ő az. És nem vagyok most már többé egyedül. Hozzám élő társat kaptam, akit szerethetek, aki szerethet, akivel megoszthatom az életemet. A magyar nyelvben a házasságban a nőre, azt mondjuk, hogy feleség. De hogyha a teremtés történetet nézzük meg, akkor a teremtés történet értelmében a férfi és feleség, és a két feleségből a házasságban lesznek egész szép. És mikor egymásra találnak, akkor ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És ennek az egy testé létnek a férfi és a nő kapcsolatában a teljes közösség, egység, harmónia a célja. Az egység megvalósulása. És mindez a házasság keretében történik. A férfi elhagyja a szüleit, és a nő is elhagyja a szüleit, és kezdődik valami egészen új. Együtt, egyként. És egyé lesznek testileg és lelkileg egyaránt. A házasság a szövetség. A férfi és nő szövetsége. És ez a szövetség, ez azt jelenti, hogy ígéretet teszünk egymásnak, hogy jóban és rosszban, egészségben és betegségben bármit is hozzon az élet, amíg élünk, míg hűségben és szövetségben együtt leszünk és egyek vagyunk. Ragaszkodunk egymáshoz. Itt egy olyan szó van, ami szinte azt jelenti, hogy összenövünk, és egyé leszünk. És ez az Isten rendje és az Isten rendelése. Egy életre szóló szövetség a férfi és nő között. És amikor a házasság szentségével és szövetségével megjelenik a hűtlenség, akkor ott jelenik meg a paráznaság. Mert az egység törik meg. Valaki egyszer úgy mondta, hogy olyan ez, mintha fognánk két A4-es papírt, ezt összeragasztanánk, várnánk egy ideig, és talán a szélénél, ahol nincs teljesen összeragadva, elkezdenénk a két papírt széthúzni, lehetetlen az, hogy a két papírt sértetlenül válasszuk el egymástól. Az egyikből szakad a másikba, és a másikból szakad az egyikbe. És amikor egy házassági szövetségbe a paráznaság megjelenik, a hűtlenség megjelenik, ugyanezt jelenik meg és történik. A férfiből és a nő is sérül, és törik, és szakad. És annyira megdöbbentő az, hogy a jézusi értelmezésben nem csak az van benne, amikor a paráznaság a maga fizikai valójában megtörténik, hanem nagyon határozottan és nagyon élesen szól Jézus a hegyi beszédben, és mondja ezt, hallottátok, hogy megmondatod, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint az asszonyra, már paráznáságot követ el szívében. Ha a jobb szemed visz bűnre, vágy ki és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha az egész testet vettetik a gehennára. Ha pedig a jobb kezed visz bűnre, vágd le és vesd el magadtól, mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha az egész testet vettetik a gehennára. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki váló levelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt. És aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ el. Nagyon gyakran hiszük és gondoljuk azt, hogy az a bűn, amikor valami ténylegesen megtörténik. amikor valaki mondjuk valóban félrelép. Krisztus azonban már a bűn gyökerére mutat rá. Arra az indulatra, ami benne van a szívünkben. Ami jellemzi az életünket. Hogy mi hűséget fogadunk, szövetséget kötünk, és újból és újból kilépünk ebből a szövetségből, és megsértjük ezt a szövetséget. És Jézus azt mondja, hogy nem csak az a baj, amikor mindez megtörténik, hanem az is, amikor ez a gondolatban megjelenik. Amikor a kívánság megül a szívünkbe. A kívánságokról majd a 10. parancsolat kapcsán részletesen lesz szó. A paráznaság alapvetően a tisztaságnak a kérdése. Tisztán élem-e meg a szövetséget? Hű vagyok-e a szövetségben? És hogyha az igére figyelünk, akkor azt kell látnunk, hogy a paráznaság maga az nem korlátozódik a házasságra. A Heidelbergi K.T. így ír a 108. kérdésben, mit akar Isten a 7. parancsolatban? Azt, hogy a paráznaságot mi is szívből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fedhetetlen életet éljünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. És aztán tovább lép a K.T. 109. kérdésben, csak a házasságtörést és más hasonló gyalázatot tilt Isten ebben a parancsolatban. Mivel testünk a lélek és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt minden paráznak cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat és mindent, ami erre ingerelhetne. Egészen megdöbbentő az, amit a K.T. ír. És talán mondhatjuk azt, hogy ettől milyen távol vagyunk, és hogy szinte ez megvalósíthatatlan. Mégis erre hív bennünket az ige. Mert hogy többről van szó a Szentírásban és a hitvallásban a paráznaság kapcsán, mint a házastársi hűségről. Mert hogy a házasság a Szentírásban az nem magánügy. Bármennyire is ma annak tartjuk, hanem közösségi ügy és minta. Minta. Minta az Isten és az ember kapcsolatának a mintája. Az Ószövetségben a hűtlen nép az parázna nép. Az első korintusi levélben arról olvastam, hogyha valaki a paráználkodik, akkor azzal nem csak a saját testét szennyezi be, hanem beszennyezi a Krisztus testet, a gyülekezetet. És szennyes lesz az a szövetség is. Beszennyeződik a szövetség a gyülekezetben, és beszennyeződik a szövetség Krisztussal. Annál is inkább egyébként, hogy nagyon sok helyen úgy ír az új szövetség, hogy Krisztus a vőlegény, a gyülekezet pedig a mennyasszony. A Szentírásban, és különösen is az új szövetségben nem választható külön a házasság a férfi és a nő között, a maga szentségével, és az Istennel való kapcsolatnak a szentsége. Hogyha elolvassuk Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből, az Az 5. fejezetből, az igét a 21. verstől, akkor ezt találjuk. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszony engedelmeskedjen, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De mint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztulva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk az ő testének. Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, s lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Egészen megdöbbentő, amit ebben az igében olvasunk. Sokszor megkérdezik azt tőlem, hogy miért van az, hogy úgy tűnik, hogy számomra a házasság és a házasság szentsége az kiemelkedően fontos. És erre tulajdonképpen ez az ige a válasz. Azért, mert a férfi és a nő házassága az mintája és példája az Isten és az ember házasságának, a szövetségnek. És hatással vannak egymásra. És arra hív ez az ige, hogy éljünk szentségben a házastársunkkal, aki mellett hűségesküt tettünk, és éljünk szentségbe a mi Urunkkal. És ne szennyezzük be a Krisztus testét. Végül egyetlen egy dolog maradt hátra, amit szeretnék még elmondani röviden. Az pedig az, hogy mi van akkor, hogyha már elbuktunk. És hogyha a parancsolat krisztusi értelmezését veszük, akkor azt kell mondanom, hogy talán mindannyian elbuktunk. Jézushoz egyszer oda vezetnek egy házasságtörő asszonyt, akit a törvény szerint meg kell kövezni. Mert az Ószövetségben, akit házasságtörésen értek, azt megkövezték és megölték. És Jézus mit mond? Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. Neked pedig azt mondom, hogy megbocsátattak a vétkeid, menj el békességgel, és többé ne vétkezzél. Ez az, ami felszabadít a bűnterhétől. Hogy az Istennél van bocsánat. És tovább lehet indulni, és van lehetőség a nem vétkezésre. Olyan jó az, hogy újból és újból le lehet borulni Krisztus keresztjéhez bűnvallással, és így tovább indulni. Felemelő az ígéret. Hogyha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad.
mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Adja Isten, hogy ennek az alázatával, bűnbánattal megtisztulva és megújulva Krisztus által induljunk tovább, szövetségeinket külségben megélve, ragaszkodva a társhoz, és ragaszkodva Krisztushoz. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Urunk, áldunk téged azért, hogy te megtisztítasz valóban. És áldunk téged azért, hogy te hű vagy akkor is, amikor hűtlenkedünk. Urunk, oly könnyen elgyengülünk, és oly könnyen elesünk. És nem telik el úgy nap, hogy el ne buknánk. Könyörgünk, hogy erősíts meg bennünket, és segíts bennünket. Urunk, hálát adunk a társért, akit mellénk adtál, akivel szövetségben élhetünk és követhetünk téged. És könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik egyedül vannak. Könyörgünk azokért, akik elveszítették szerettüket, és gyászolnak, és koporsó mellett kell és kellett megállniuk. Kérünk, Urunk, hogy légy az ő erősségük, és törzs be szívüket békességgel és a feltámadás örömhírével. Könyörülj meg, Urunk, a gyülekezetünkön. Segíts meg bennünket, hogy szentségben és hűségben járhassunk a te utadon. Nem csak akkor, amikor itt vagyunk Isten tiszteleten, hanem életünk minden idejében. Segíts meg a ránk következő héten, a munkánkban, a hétköznapokban. Adj kellő és elegendő erőt az úthoz, ami előttünk van. Erősítsd a gyengéket, az elesetteket, és könyörgünk, Urunk, azért, hogy légy gyülekezetünk hű pásztora. Urunk, hadd tapasztaljuk meg a te szereteteted és hűségedet a választásokban. Könyörgünk, Urunk, lelki pásztorért. Te vezess el bennünket ahhoz, akit meg kell szólítanunk és te mutasd meg azt, hogy ki lesz az, aki hűségben vezeti ezt a gyülekezetet. De könyörgünk, Urunk, a presbiter választásért is. Adj bölcsességet, adj tisztánlátást. Segíts ebben is a te utadon járni. Adj nekünk bölcsességet. Krisztusért kérünk, Urunk, légy és maradj gyülekezetünkkel. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindjárt.